Kónya Évát hallották.
A zenemestereit. A zenemestereit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében, hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Pécsett. Hankó Balázs a családi roadshow elnevezésű kisgyermekeseket megszólító rendezvény pécsi állomásán újságíróknak nyilatkozva kiemelte. Az elmúlt években 30 olyan intézkedést hoztak, amely segített a családoknak, közöttük elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, azaz egy családbarát adóforradalmat indítottak útjára. Kiemelte, hogy a magyar kormány az édesanyák SZIA-mentessége mellett áll ki, ennek megfelelően október 1-től már a 3 gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Még július 1-től teljes egészében mentesült ezen adónem alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is. Az elmúlt bő évtizedre jellemző fejlesztés sorozatot folytatni kell, ebben a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra és a polgármesterekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen. Gulyás Gergely a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak. A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson, fogalmazott Gulyás Gergely. 1700 gyermek iskola kezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudtak biztosítani a rászoruló diákoknak. 1 millió köbméter vizet lehet majd visszatartani a Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Holtisza vízpótló és tározási célú, mintegy 11,6 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően, mondta az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tiszaderzsen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. Véni Medzsolt elmondta, a klímaváltozás hatása leginkább a vízgazdálkodáson keresztül érzékelhető, az országba beérkező folyók vízhozama ugyanis radikálisan csökken. Még 15 évvel ezelőtt 114 köbkilométer víz érkezett az országba, mára ez 98 köbkilométerre csökkent, fogalmazott. Közölte, a hamarosan lezáruló fejlesztési időszakban az árvízvédelem volt a fókuszban, a fő feladat azonban egyre inkább a felelős vízkészletgazdálkodás lesz, mert a vízkészleteket óvni és lehetőleg bővíteni kell, fogalmazott Véni Medzsolt. A szakképzés megújításának az volt a célja, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozó szakképzési erőhatalommá váljon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt 5 évben közösen sikerült lebontani a sztereotípiákat, és bizonyítani, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsülés, karrier és szabadság. Hozzátette, a megerősített duális szakképzésben ma már több mint 60 ezeren vesznek részt, és ez a gyakorlat alapú tanulási forma az OECD rangsor alapján a világon a harmadik legjobb a munkaerőpiaci felkészültséget biztosító szakképzések között. Sport. November 6-án mutatják be a hazai mozikban Bölöni László labdarúgó edző életútjáról szóló Bölöni az erdélyi legenda című magyar életrajzi filmet. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a bajnokcsapatok Európa kupájának trófeáját. Végül az időjárásról. Vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradnak erősebben felhős részek, illetve később a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként Sík Sándor színpadi műveiről beszélgetünk a Piarista Levéltár munkatársaival, majd egy elfeledett papi személyiségről, Budapest apostoláról, Kanter Károlyról hallanak. Sík Sándor piarista irodalmi munkássága több mint fél évszázadot ölelt fel. Leginkább költőként és műfordítóként lett ismert. 14 verses kötete jelent meg, verseit máig szavalják, sőt éneklik, de jelentős volt irodalomtörténészként, lelkiségi és pedagógiai íróként, valamint cserkészvezetőként is. Egyik titkos szerelme azonban mindvégig a színház maradt. Színművei közül némelyik a színpadon is sikert aratott. A szerző halála után azonban színművei hosszú évtizedekre kikerültek a kultúrpolitikából, a színházi életből és az irodalomtörténetből is. Némelyiküknek egyáltalán nem volt nyomtatott kiadása, és a megjelentek sem voltak könnyen hozzáférhetők. Hiánypótló tehát a Kairosz kiadó azon vállalkozása, amely Sík Sándor összműveinek kiadását éppen a színdarabokkal kezdte. A kötet szerkesztői Bozog Ferenc piarista szerzetes és Koltai András a piarista levéltár vezetője voltak. Elsőként Koltai Andrást hallják. Három kötetbe gyűjtve jelentek meg Sík Sándor összegyűjtött színművei. Mi az, ami most ennek aktualitást adott, hogy összegyűjtsék és ki is adják őket?
Nincs aktualitása, hanem ez egy régi adósság. Évtizedek teltek el Sík Sándor halála óta, és az ő színműveinek egy része sose jelent meg, más része hozzáférhetetlen kiadásokban, és az utóbbi években jutottunk oda, hogy a hagyatékot, tehát a kéziratos hagyatékot tulajdonképpen rendeztük, közel áll egyébként a katalógusának a véglegesítése és közzététel ennek a hagyatéknak, és hát akkor láttuk, hogy mik azok a művek, amik még kiadatlanok vagy kevésbé ismertek. Van sok egyébként, mert van még adóssága az ő teljes vers művének a kiadásával is, de az egyik legérdekesebb dolog az az ő színmű írói tevékenysége, ezt tudnék a közvélemény számára kevésbé ismert módon nagyon nagy szerepet játszott az ő életében. A visszaemlékezéséből tudjuk, hogy már gyerekkorában nagyon szerette a színházat, 10 éves korában színházat játszott otthon a testvéreivel és ismerőseivel Gödöllőn, sőt színdarabokat írt már tinédzser korában, ezt egyébként nem adtuk közzé, bár van ilyen szöveg is, de ezt gyerekkori műnek ítéltük, viszont aztán egész életében nagyon szeretett volna hát befutott színműíró lenni. Ebben sok sikere nem volt, a legtöbb színműve végülis ugye nyomtatásban megjelent, és iskolai színpadokon is némely karriert futott be, de általában az volt velük a probléma, hogy ezek túlságosan papírizű, túl költői darabok voltak, tehát hosszú költői részek voltak bennük, nagyon sok szín, ami előadhatatlanná tette őket.
Akkor nem volt a dramaturgiai érzéke?
Egy ilyen költői, dramaturgiai érzéke volt, ugye itt például az Alexiusz és a Boldog ember Inge című darabokról, amiket gyakorlatilag nem adtak elő színpadon, ő Hevesi Sándorral, meg később másokkal is leveleket váltott, innét tudjuk, hogy Hevesi mindenféle dramaturgiai változtatásokat szeretett volna például a Boldog ember Ingében, hogy drámaibb legyen, Sík Sándor meg kicsit inkább költői módon kezelte a darabokat. Végülis két darabja volt, amit aztán színpadra került. Az egyik az István király, ez tulajdonképp ma is talán a életműnek a legismertebb, és tulajdonképp máig játszott darabja, ezt azért mondhatjuk, mert idén tavasszal 2025-ben a Nemzeti Színház ismét programjára tűzte, ugye ez annak idején a 30-as években is ment a Nemzeti Színházban, és a másik pedig az égigérő torony, amit 43-ban a Szegedi Színház mutatott be Bóth Béla rendezésében, akit a maiak inkább mint Bástyelvtárs alakítóját ismernek.
Igen, a Tanú című filmből. Kiadták ezeket korábban, miért nem lehetett akkor ezt mondjuk faksimile kiadásban megjelentetni? Van benne új?
Hogyne lenne, nem mindegyik van kiadva. A kéziratokban találtunk olyan darabokat is, amiket felnőttkori, tehát komoly műnek ítéltünk, de sose jelent meg. Az Idegen című egyik korai műve például ilyen, ami egyfajta, legalábbis szerintem egyfajta ilyen Molnár Ferenc utánaérzés, ugye az Ördög című műnek egy ilyen katolikus változata, itt nem az ördög, aki cselekményt előre viszi, hanem egy ilyen titokzatos idegen, aki hát akár Jézus is lehet, vagy valami hasonló. Ez például sose volt kiadva, a Nyár című verses darabja se volt soha kiadva, Legyőzött halál, az sem szerepelt soha színpadon, és ami ki volt adva, egyébként ott is voltak filológiai problémák, nem mindig a megjelent példány volt például a legutolsó változat, ugye ez a színművek sorsa, hogy az előadás érdekében ugye többször átírják. Például az égigétő toronnyal ez volt a helyzet, ott tulajdonképp az utolsó változat, szerzői változat nem jelent meg soha, nem csak egy korábbi, vagy az Advent című darabbal is ez volt a helyzet. Egyébként az is színpadra került, magamat kell helyesbítenem, csak ez nem igazi színdarab, ez inkább ilyen szavaló kórusos prózai oratórium, vagy valami hasonló, és az például a Mennyei Dal címen került színpadra 30-as években, de a korábban megjelen nyomtatásban Advent címen, ott egyébként kompromisszumot kötöttünk, tehát megmaradt az Advent cím, ezt meghagytuk, hogy nehogy zavart keltsünk, de a szöveget azt javítottuk a legutolsó szerzői változtatások szerint, egyébként az utolsó előadás, vagy a 30-as évekbeli előadás szerint.
Nem csak arról van szó, hogy 1963-ban meghalt a Sík Sándor, hanem még annál is korábbiak a kiadások, tehát a II. Világháború előtt adták ki ezeket a színműveket, már amelyeket egyáltalán kiadták, és még van egy nagyon ambicionált drámája, azaz Rínyi, amit ő nagyon szeretett volna előadatni, és valahogy nagyon küzdött is érte, tehát ezt a drámáját ő nagyon fontosnak tartotta, és nagyon ambicionálta, nagyon szerette volna színpadra vinni, és az István király mellett talán ezt tartotta a drámai főművének, viszont ugyanez a probléma, mint a többi esetében, hogy nagyon előadhatatlan, nagyon sok benne az idegen latin kifejezés, nagyon sok benne a párbeszédesség, nehézkes a nyelvezete, arhaizáló a nyelvezete.
Körülbelül 20, ugye, ha jól számoltam, így 19 mű található a könyvben, 3 könyvben.
Igen. Nyilván említette András azt, hogy vannak fiatalkori zsengék, amiket nem közöltünk meg. Hát lényegében, ami irodalmi szempontból értékelhető, azt hiszem, hogy mind közöltük, tehát hogyha nem diák iromány vagy ifjúkori zsenge. A színvonal vegyes, én a magam részéről az István király és az Rínyi mellett a már említett Alexiuszt, meg a Boldog ember ingét tartom a nagy műveknek. De érdemes lenne talán, és ezt András rád bíznám azt, hogy valamit mondjunk a Testvérek című drámáról, mert annak nagyon izgalmas a története, a keletkezése, meg az, hogy nagyon nagy apparátussal, színpadi apparátussal szerették volna színpadra vinni, nagyon nagy színészekkel is, de valahogy ez meghiúsult.
A Testvérek című mű, azt tudnék, nem történelmi dráma, vagy ilyen mese, mint az ő egyéb drámáinak a többsége, hanem egy kivezetten korstárs darab, azt hiszem 35-ben íródott, 1935-ben, és egy ilyen nagyon furcsa történet, egy szocialista és egy ilyen jobboldali ilyen fasiszta rendszernek az összeütközéséről szól. Nagyon érdekes benne, hogy a kommunisták azok elég kritikusan vannak beállítva, kicsit ugye mi, aki már túléltük a működő kommunizmust, és tudjuk, milyen volt egy TSZ elnök, vagy egy akkori gyárigazgató, ilyesféle alakok tűnnek elő belül, ami nekem nagyon furcsa volt, hogy a 30-as években ezt honnan szedte Sík Sándor, de ő osztrák példák alapján dolgozott, mint kiderült, ez az egész tulajdonképp az osztrák, akkori osztrák polgárháborúnak egyfajta leképezése volt, ahol tényleg ottan a baloldali munkások és a jobboldali szövetség fegyvereseit csaptak össze Ausztriában a 30-as években, csak ez Magyarországon kevésbé ismert, hogy ilyenek történtek a velünk szomszédos országban, de hát ez Sík Sándor nagyon is tudatában volt ennek, jól ismert ennek a történéseit, hát nyilván jó beszélt németül, sok időt töltött elő nyaranta Ausztriában, különböző helyeken nyaralni, és ugyanakkor ez egy nagyon személyes történet is, mert a két fő alakjában az egyértelműen őt magát és a testvérét, Sík Endrét.
A későbbi kommunista minisztert
ábrázol, aki már akkor is kommunista volt ki Moszkvában. Van benne egy kis csavar.
A kommunista érzelmű munkásvezető az, aki elhagyta a papírrendet, de a testvérek közül a Sík Endre volt az, aki elhagyta kispapként a piarista rendet. De az édesanyja például a Vintenis Flóra, ő nagyon milyen katolikus lelkiségű, és így is nevelte a gyerekeit. Tehát nagy csalódás volt neki, hogy az egyik fia, az Endre, kilépett a piarista rendből, mármint növendékként.
Arra gondoltam, hogy ha lett volna akkoriban egy katolikus vagy valami olyan színház, mint a mostani evangéliumi színház, akkor jobban befuthatott volna ő drámaíróként, vagy színpadi szerzőként.
Lehetséges, az az igazság, hogy utólag tekintve úgy kell, hogy lássuk, hogy az ő igazi terepe az az ilyen iskolai színjátszás volt. A legtöbb darabját nem erre szánta, bár van néhány darabja, amit kivezetten iskolai színpad számára írt, ilyen például a Találkozás című darab, ami egy ilyen első világháborús történet, és azt 1916-17-ben a első világháború alatt, most összegyűjtöttük az egyébként az előadási adatokat is a kötetben, ez mind megtalálható, és kiderült, hogy azt legalább tucatnyi katolikus középiskolában játszották akkor, amikor ez aktuális volt az első világháború alatt, tehát kezdve a budapesti piarista gimnáziummal, de aztán máshol is, meg a Podolindiák című darabja, ez egy későbbi darab 1942-ből, az egy ilyen alkalomra született, akkor a piaristák podolini megtelepedésének 300. évfordulója volt, és akkor azt például az összes piarista gimnáziumban gyakorlatilag előadták Magyarországon egy ilyen egyfelvonásos dráma, az kifejezetten gyerekeknek íródott, tehát gyerek, kisgyerek szerepek vannak benne, piaristák szerepelnek benne. Úgyhogy nagyon sokszínű egyébként ez az anyag, az ő drámai termés is nagyon sokszínű, tehát a mesétől a beszélgetős drámáig, vagy misztérium drámáig, történeti darabokig, bibliai, végül is a égigérő torony, az egy bibliai témájú darab.
Bocsánat, már az égigérő toronynál vagyunk. Szívesen elmondanám azt a kedves rádióhallgatóknak, hogy az égigérő torony kapcsán, vagy annak apropóján, hogy hogyan struktúráltuk az apparátust, tehát hogy hogyan épült fel ez a kiadvány. Tehát, hogy volt a színmű, és akkor készült egy olyan apparátus, ami a kéziratoknak a sorrendje, a keletkezése, a javításaival együtt is egy ilyen eléggé gazdag és tartalmas anyag. Aztán jött a nyomtatott kiadás, hogy mikor is haladták ki, akár csak részleteit is, de vagy az egészet.
Minek kiadni egy művet?
Két oka van, az egyik az, hogy egyébként ezek pont olyan darabok, amit olvasni is lehet, tehát ez egy olvasó darab,
mint a Tóték.
A Tóték az egyik talán regénynek készült, én a Madácsra gondoltam, tehát azóta vitatkoznak rajta, hogy tenképp Madács a színpadra gondolta,
vagy csak úgy,
de akárhogy is van, az olvasásban is élmény, vagy akár az olvasás is lehet akkora élmény ezeknél a daraboknál, mint maga az előadás. Hát a második, hogy ha így most ki van adva, akkor remélhetőleg talán elő is adják őket. Tehát ha nincsenek közétéve, akkor erre sokkal kevesebb esély van.
Bocsánat, csak egy kicsit megszakítottuk azt, igen, hogy aztán utána következő, tehát a nyomtatott kiadások most független attól, hogy például valamelyik folyóirat publikált belőle részleteket, vagy valamelyik diák újság, vagy akár valami könyvformában jelent meg. Például az égigérő torony az a Kettős Végtelen című kötetben, amit Rónai György és Kardos Klára szerkesztett, és az Eklézsia kiadó 69-ben adta ki. Megjelent ugyan, de nem az jelent meg, igaz, jól mondom, András, amit mi közöltünk. Tehát a mi közlésünkhöz képest az az égigérő torony, ami a Rónai féle kiadás, az eltér.
Egy kicsit eltér, ott még az előadás érdekében ott tett változtatásokat Sík Sándor, és azt egyébként Rónai György és Kardos Klára adta még ki a 60-as években, de megnéztük a szöveget, és kiderült, hogy ez nem a legutolsó változat. Javítgatta, tehát hogy ezek ilyen szerzői, esztétikai célú változtatások voltak, nem a kor miatt kellett javítani. Ugye a korban azt így is úgy is értették a nézők, tehát mindenki Hitlerre asszociált, amikor ezt 43-ban bemutatták. mondták, ugye arról szól, hogy Nimród ilyen erőszakos. Ez az égigérő torony, ez Nimród és a bábeli torony építésének történetéről szól, és Nimródot ilyen erőszakos diktatúrát tart fönn, és fölépítette ezt a tornyot minden áron. Igen, egy ilyen teljhatalmú zsarnokról van szó, és a nézők azok egyértelműen Hitlerre gondoltak, legalábbis itt Magyarországon, amikor ez bemutatásra került.
A keletkezés történet is nagyon érdekes, annak is nyomába szegődtünk, hogy hol keletkezett, hol kezdte írni, például idézek, az égigérő torony, ha már itt vagyunk, 37 júliusában a dél-tiroli Fölszben töltött nyaralása során kezdett dolgozni a színműben, és akkor onnan, hogy hogyan alakult. És volt egy munkacíme, az pedig az volt, hogy a bábeli torony, hát még a címe sem eredetileg az volt a tervben, ami lett. És akkor utána, miután ez megvolt, akkor igazából hát részletesen itt több oldalon keresztül írtuk azt, hogy hogyan keletkezett és hogyan formálódott, változott maga a szöveg. Utána jön egy ilyen, hogy előadás apparátus, ahol felsoroljuk nem csak azt, hogy hol adták elő, milyen színházak, vagy akár diák színpadok is, stb., hanem hogy mondjuk adott esetben a helyi sajtóban milyen volt a fogadtatása az adott előadásnak. Kritika. Lapszemle, vagy recepció, kritika, igen. Aztán következik a szövegkritikai rész, hogy mit közlünk, és hát a szövegkritikai részről lehet, hogy jobb, hogyha te mondtad, szakmailag jobban el tudod magyarázni, hogy mit jelent.
Sokszor szövegváltozatokat is közzétettünk, olyanokat, nem ilyen apróságokat, hanem a komplett jelenetek, vagy akár felvonások kikerültek a végső darabból, például az Advent című darab az ilyen.
De itt is van az égigérő toronyban is vannak kimaradt részek, a Szébának a szövege.
Igen, például. Vannak még verses szövegek is, amik végül is kikerültek. Az Advent című darabnál például változott egy kicsit a koncepció, és az eredetiben ott egy komplett Betlehem jelenet volt az első felvonás végén, ami egyébként meg is jelent nyomtatásban, az több változatban megjelent nyomtatásban, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezeket nem érdemes teljesen eldobni, mert egyébként ezek önmagukban is akár előadható jelenetek, úgyhogy azok a függelékben találhatók meg természetesen.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Sík Sándor színműveiről, Bozók Ferenc piarista szerzetessel és Koltai Andrással, a piarista levéltár vezetőjével. Bennem az motoszkál, hogy a háború előtti, vagy akár alatti keresztény-katolikus irodalommal Dunát lehetett volna rekeszteni. Tudom, mert gyűjtője vagyok, és nem félek a könyvektől. Miért nem írta meg ezeket a darabokat? Nyilván nem tudjuk ezt teljesen megválaszolni, de regényes formában. Akkor tényleg vehették volna, többen olvasták volna, népszerűbbek lehettek volna?
Ezt nem tudom. Próbálkozott ő egyébként regényel is, de sose fejezte be.
Én azt gyanítom, hogy ő ambicionálta a diák színpadokon való megjelenítést. Tehát amikor ő ezeket a nagy lélegzetű műveket írta, akkor gondolt a színpadra. És tényleg kiolvasható az ő erőfeszítéseiből, hogy ő nagyokat küzdött például az Zrínyének a bemutatásáért, tehát hogy valószínűleg benne, nyilván nem tudom mi zajlott, de lehet, hogy csalódott, hogy a Zrínyi végül is nem került színpadra, mert a Zrínyiben nagyon sok munkája volt.
Egyébként ő nagy színház rajongó volt, most nem mondtunk el több adatot, tehát egyrészt egyébként által kiváló színész is volt, Major Dezső nevű tanítványa szerint, aki később ott a Cserkész Szövetségnek az egyik fő vezetője lett, aki a cserkészboltot kitalálta meg hasonlókat. Major Dezső lelkes híve volt Sík Sándor, ő azt mondta, hogy amikor ugye a Vági Tutajúton este ilyen tábortüzet tartottak, és például Sík Sándor előadta a Cyrano hormonológiát, ezt ő fejből tudta, és azt mondta, hogy szerint ez az előadás jobb volt, mint bármelyik nemzeti színházi színészé, tehát hogy nagyon jól adott elő. Ez az egyik, a másik az, hogy ő maga szívesen járt és sokat színházba, ugye amikor fiatal volt, az Élet című újságnak ez ugye az Ászlónkhoz meg a Regnumhoz kötődő ilyen kulturális lap volt, ennek volt munkatársa, és ő írta a színházi kritikákat, ami azt jelentette, hogy minden héten többször akár színházba járt, néha főpróbákat nézett meg, ha úgy ért rá, tehát hogy abszolút otthon volt ebbe a témába, ezt a dolgot ambicionálta, hogy színpadi szerző legyen. Végül is lett, csak nem teljesen úgy, ahogy eredetileg elképzelte.
arra, hogy ő valószínűleg szuggesztív színi előadói képességekkel is rendelkezett, egy bizonyíték vagy egy példa, amikor Szegeden például az István királyt elő akarták adni, ugye a fogadalmi templomnak a felújítása, vagy valamiféle évforduló kapcsán, hogy is volt ez a fogadalmi templommal volt valami.
Hát az eleve a fogadalmi templom felújítására készült a megrendelés, úgy szólt az István király első változatát a Szegeden.
Igen, és eredetileg talán Imre Hercegről kértek volna a színdarabot, csak ő azt mondta, hogy Istvánról jobban meg tud képezni egy egész drámányi anyagot, és abban több fantáziát lát, hogy Imre inkább oratórium szereplőnek való. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy lehívták, és a színészek végighallgatták, ahogy a nő, a reverendás piarista előadja, és korabeli beszámolók szerint lélegzet elállítva hallgatták, hogy ő hogyan adja elő. Tehát, hogy nagyon hasznosnak tartották a színészek azt, hogy...
Eléjük játszott,
előjátszott. Hát nem is játszott eléjük, de olvasta. Tehát felolvasta a színdarabot, talán az egészet. És hogy ez nagy hatással volt a színészekre.
És egyébként visszatérve, hogy ő megkapta 34-ben, az István királyra kapta meg a Vojnich jutalmat egyébként. Ugye ez a Vojnich jutalom, ez a Magyar Tudományos Akadémia által évente kiadott jutalom volt, az évi legjobb magyar drámának a jutalma. Ezt Molnár Ferenc meg mások sokszor elnyerték, és azért ezzel nagyon előkelő társaságba került, tehát ott a Márai Sándor, Molnár Ferenc és hasonló szerzők sorába került a Vojnich díjasok között. Egyébként az akadémiai, nem is az akadémia, a Szent István akadémiai tagságát, hogy mondjam, a székfoglalóját, azt szintén egy színművel...
Nem az volt az
a Nem az a Monte Casalai Erdő című egyfelvonásos darabjával gyakorlatilag tartotta meg az akadémiai felolvasását, vagy a első előadását. Ez egy Szent Ferencről szóló ilyen rövid című. Egyébként érthetlen módon ezt szerintem még soha az életben nem adták elő.
Még azt kérdez már meg, hogy milyen volt az színműveknek a korabeli fogadtatása.
Mindenképpen megkérdezem.
Nem csak az előadásoknak, hanem maguknak, könyveknek, műveknek is.
Jó, akkor megkérdezem, hogy milyen volt a fogadtatása a színműveknek, hiszen mondtad, hogy van egy külön rész mindegyik darabhoz, ami arról szól, hogy hogyan fogadta egyrészt a közönség, másrészt a kritika.
Nagyon komolyan utána néztünk minden egyes megjelent és előadott, vagy megjelent és előadott színmű esetében, hogy milyen volt a sajtóban és a folyóiratokban, akár a Nyugatban is, tehát nagy jelentős korabeli lapokban is volt fogadtatások, és nagyon vegyes a nagy hatalmas lelkesedéstől a fanyalgásig minden megjelenik, ami kritikaként talán a leggyakrabban előkerül az, hogy nagyon szövegdrámaízű és nagyon lírai a nyelvezet.
Ez mit jelent?
Az, hogy nagyon költői, nagyon sokat ad a képi világnak, de kevésbé lehet mozgatni színészeket. Magyarul kevésbé előadható, tehát lírai alkotásnak csillagos.
Nem cselekményes?
Például Ijes Gyula is ilyet írt a Nyugatban, hogy jó ezeket a rímeket olvasni adott esetben, például a Boldog ember inge kapcsán, de túl sok szereplőt mozgat, nagyon nehéz színpadra vinni, nagyon látványos. Tehát a színház azért gondolkodik a praktikummal is, meg a befogadhatósággal is, tehát hogy nem, esetleg nem terheli túl a közönséget valami. Tehát ilyesfajta kritikák voltak, az elmarasztalóbb, vagy az ilyen számon kérő kritikák inkább.
Akkoriban már jó ideje létezett modern, vagy a modern színház. Mennyire modern, vagy mennyire konzervatív?
Abban a korban, amely hát az ő saját kora volt, ugye a Szegedi Fiatalok gondozásában megjelent Advent című munkája, színdarabja, oratóriuma, vagy hogy is mondhatnánk másképpen, a korabeli ilyen kicsit inkább a kommunizmushoz kötődő szavalókórusok, amilyen például Simon Jolán szavalókórusai és a többiek voltak, ahhoz hasonló, akkor nagyon merésznek számított, és ilyen szempontból vegyes is volt a kritika, bár sok kritikus elismert a kezdeti fonyalgás után, hogy tulajdonképpen működik ez a fajta katolikus köntösbe öltöztetett avantgárd szavalókórus műfaj. Tehát én azt gondolom, hogy ha a modernség kerül itt elő, akkor a korban talán a legprogresszívebb ez az Advent című műve volt.
A Síksándor egy modern költő volt, és modern író, ezt sokszor most szeretik, mert hogy pap volt, meg nem tudom, csak ilyen konzervatív módon látni, de ő abszolút egy modernista volt, tehát neki adív volt a stílus eszmény, tehát az akkori modernség természetesen igen, és nyilván a élete végén ő már kevésbé számított modernnek, de ő alapvetően egy modern költő volt, tehát a legújabb dolgokat vetette be, ugye Molnár Ferencet imitálta, vagy Molnár Ferenc hasonló drámakat, itt van egy Márai, szerintem Máraihoz hasonló darabja a 30-as évekből, a testvérek is nagyon modern. Van néhány történelmi drámája, ami kétségtelenül a klasszikus hagyományhoz hasonlít. Nagyon érdekes egyébként, hogy pont ezek lettek a legnépszerűbbek, tehát nem a legmodernebbek. Az István király ugye az kifejezetten a ókori görög drámáknak a módszerét használja, tehát az idő és a tér egysége végig megmarad, azt önképp István király utolsó óráit, ahogy az megtörtént, azt ábrázolja, de neki nagyon sok modern darabja volt különböző kísérletezésekkel.
Például ez a legyőzött halál, az kifejezetten ilyen szecessziós, modern, egy felvonásos. Kicsit ilyen Fausti mű, tehát arról szól, hogy valaki a halála előtt az élete nagy művét akarja megalkotni, és van benne egy szerelmi szál, és nagyon izgalmas. Nekem a kor szecessziós színmű irodalmában nagyon illeszkedik, tehát a modernség vagy az aktualitás.
A Nyár is egyébként, ami eddig kiadatlan volt, és az egy verses dráma, az is egy ilyen szecessziós ízű vagy színű színdarab, ami egyébként valószínűleg szintén önéletrajz ihletésű, mert ez arról szól, hogy a király elmegy a keresztes hadjáratba, és Gábor lovag szerelmes lesz az otthon maradt királynőbe, Lóra királynőbe, de aztán Gábor lovag ugye a rendezetlen érzelmet ezt lerendezi magában, és ő is elmegy Johannita lovagnak, vagy valami ilyesminek.
Ez morálisan nem frivol a darab, tehát hogy egy igazából egy katolikus írótól nem számon kérhető lesz a befejezés, vagy a végkifejlet.
Erkölcsileg helyes a befejezése, de egy ilyen problémával a szerelem, vagy a, hogy mondjam, a beteljesülhetetlen szerelem problémájával néz szembe.
Még bocsánat, egy dolgot az, hogy modern vagy nem modern, ahhoz mondanék, hogy azért azt tudjuk nagyon jól, hogy ugye Sík Sándor, mint aki kortárs színműveket rendszeresen színpadon megnézett és azokról kritikát írt, hogy az Élet című folyóiratban rengeteg korabeli kortárs szerzőnek a verséről döntött, hogy megjelenjen, ne jelenjen, tehát ő benne élt a kortárs irodalomba, és azt tudjuk, hogy már József Attilát tanította. Úgy értem, hogy a Szegedi Ferenc József Tudományegyetemen József Attilát tanította. Aki akkoriban még 37-ben meghalt, olyan billegő, a Nyugat be is fogadta, nem is fogadta, tehát, vagy például Kassákkal levelezett, Kassák elküldte neki ilyen avantgárd műveit. Tehát benne élt Sík Sándor a kortársi lírában, nem volt ő egy ilyen gyepesedett papköltőíró, aki ahogy talán utólag most néhányan gondoljuk, vagy gondolják. De ma már tény és való, hogy az a fajta megszólalás szerintem, amit Sík Sándort jellemzi, akár színdarabban, akár lírában, az ma már valószínűleg meghaladottnak tekinthető.
Hát az ő eszményük az ugye Adi volt, meg itt Molnár Ferenc, azt is emlegettük, az is egyértelmű, és meg is jelentek ilyen kritikák annak idején, ugye az Életben, ők Molnárt nagyon nagyra tartották, hogy ezek kitűnően megírt drámák, szép magyarsággal, izgalmas drámai szerkezetben. Egy problémát láttak vele, az erkölcsi problémát, tehát ezek katolikus szempontból, erkölcsi szempontból nem előremutató darabok, és igazából az volt az ő kívánságuk, hogy ilyeneket szeretnék látni, ilyen jól megírt darabokat, csak aminek erkölcsi tanúság volt, tehát ezzel próbálkozott meg Sík Sándor is, az ő egyébként egész költészete is, meg a színű írói munkássága is, az tulajdonképp ezt a dolgot próbálta, tehát ezt a magas színvonalú magyar irodalmat egyfajta ilyen pozitív erkölcsi ruházatban megvalósítani.
Beszéltünk arról, hogy milyen volt egy-egy Sík drámának, színműnek a fogadtatása annó, milyen volt a fogadtatása ennek a három kötetes összegyűjtött Sík Sándor
munkának. Most jelent meg, tehát friss, tehát még el sem indult. Én kiguglisztam, hogy már a nagykönyvterjesztő hálózatokban egyáltalán megjelente a könyv, és a Libriben már igen, a többiben még nem látom. Tehát ez nagyon új dolog, még nincs fogadtatása. Mi abban reménykedünk, hogy ez az összegyűjtött színművek válogatás segíti azt, hogy Sík Sándor munkásságáról valamelyes lefújjuk a feledés porát, és újra felfedezzük az ő irodalmi munkáit.
Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Andrásnak, a Piarista Rend levéltárosának és Bozók Ferenc atyának. A témánk pedig, amiről beszélgettünk, Sík Sándor összegyűjtött színművei voltak, amely a Kairosz kiadónál jelent meg nemrégiben. Az elhangzott beszélgetésben Sík Sándor színműveiről, melyek összegyűjtve nemrégiben a Kairosz kiadó gondozásában jelentek meg, Bozók Ferenc piarista szerzetest és Koltai Andrást, a Piarista levél tervezetőjét hallották. Budapest lelkiatya, az oltári szentség apostola. Ilyen címekkel illették már életében a 95 éve elhunyt Kanter Károly atyát, az örök imádás templom alapítóját, a magyar katolikus megújhodás egyik meghatározó személyiségét. Aztán a háború utáni időkben alakja kissé a múlt ködébe veszett. Ideje tehát, hogy újra megismerjük, felfedezzük őt. A most következő beszélgetésben életéről és elveiről dr. Munka Margitot, a Központi Oltár Egyesület vezetőségi tagját hallják.
Az én dédnagyapámnak volt a testvére Kanter Károly. Ez egy tatai család, Kanter Károly is Tatán született, édesapja szígyártó volt. Kanter Károlynak az édesapja Sziléziából került Tatára, szígyártóként. A családba három fiú született, a legidősebbet, ő volt a legidősebb, hát őt persze a család szígyártónak szánta, de ő inkább mégis más pályát választott és pap lett. Az is érdekesség, hogy az édesapja evangélikus volt, nem is katolikus, csak az édesanyja volt katolikus, de mégis az édesapja jóvá hagyta a fiának ezt a pályaválasztását, és élete végéig támogatta is benne. Utána aztán a másik két fiú lett szígyártó, köztük az én dédnagyapám is, ő vitte tovább a mesterséget, utána az én dédnagyapámnak a fia, aki az én nagyapám, ugye, ő is szígyártó lett, és ő lett tulajdonképpen aztán a családban az utolsó szígyártó. Nekik még két gyerekük született, egyik az én édesanyám, úgyhogy így vagyok anyai ágon Kanter Károlynak a rokona.
Kanter Károly 1853-ban született. Papi életét röviden hogy vázolnánk?
Papi élete röviden, tehát az esztergomi, illetve a bécsi Pázmáneumban tanulta a teológiát, utána Ipolyvarbon és Kéminden káplánkodott, de nagyon hamar felismerték, hogy valószínű többre van hivatva, és akkor Óbudára került, a óbudai Szent Pál katolikus templomba, utána onnan a Lipótvárosi templomba. Ez a Lipótvárosi templom a tulajdonképpen a mostani Szent István bazilika, ami akkor csak épülőben volt. Ott volt káplán, ott amikor meghalt a plébános, akkor nagyon szerette volna, hogy ő legyen a plébános. Sokat is tett érte, de aztán mivel ez a plébánosi állás Budapest kegyuraitól függött, és a kegyurak őt kicsit ironikusan lizoformnak hívták.
Az mit jelent?
Lizoform, hogy mindent fertőtleníteni akar. Ugye, valószínű szigorú ember volt, ezért nem nagyon szerették, úgyhogy nem ő lett ott a plébános, ezért a püspök gyorsan áthelyezte őt a belvárosi templomba. A belvárosi templomba aztán már kialakult az, hogy ott elkezdett gyontatni, ott sokszor a templomot éjszaka már be kellett zárni, úgyhogy csak kimenni lehetett, mert már annyi gyontó állt a gyontató széke előtt. Ebbe az időbe hitoktatott és a gyontatás, tehát az ifjúsági nevelés és a gyontatás tekintette élete fő feladatának. Tulajdonképpen aztán élete akkor változott meg a papi élete, vagy a papi pályája gyökeresen, akkor 1894-ben kinevezték őt az Oltár Egyesület igazgatójává.
Ez mi volt?
Az Oltár Egyesület feladata a szentségimádásnak a terjesztése, és a szegény templomoknak a ruhákkal, kelyhekkel, azokkal a dolgokkal, ami a szentmiséhez kell, tehát tulajdonképpen a szegény templomok felruházása. Így tudnánk megfogalmazni, ezt az oltáregyletet egy piarista szerzetes, Trautfeni János alapította, ő halt meg 1894-be. Tulajdonképpen 1894-ig ez az oltáregylet egy elég kis helyi szervezet volt, főleg Budapesten kevés vidéki oltáregylet volt, de mikor aztán Kanter Károly lett az igazgatója, akkor ezt valóban élet céljának tűzte ki az Eucharisztia tiszteletének a terjesztését, a szegény templomok felruházását is. A szegény templomok segítése akkor úgy történt, hogy minden héten, vagy legalábbis havonta egyszer ezek az oltáregyleti hölgyek összejöttek, és saját maguk készítették a miseruhákat, a tehetősebbek adták a pénzt az anyagra, Természetesen a kelyheket nem ők kovácsolták, de ugye, hogyha összegyűlt annyi pénz, akkor vehettek kelyheket. Minden évben volt egy nagy oltáregyleti kiállítás, és akkor ezután a kiállítás után szétosztották a templomoknak a ruhákat, a kelyheket, az oltárterítőket. A vidéki templomok beküldték a kérvényeket, még az oltáregyleti kiállítás előtt ezt megnézték, ki mit kér, van-e annyi, mit küldjenek nekik. Szóval így segítették a templomokat. Az Eucharisztiának a tisztelete az természetesen az oltáregyleti összejövetelek, szentségimádás, aztán a katolikus nagygyűlések is annak idején az oltáregylet, tulajdonképpen az oltáregylet ből indultak ki, vagy legalábbis Kanter Károly szervezésének voltak köszönhetők. Tulajdonképpen ő fejlesztett az oltáregyesületet egy országos egyletté. Élete végéig, ugye az oltáregyesület igazgatója volt, legfontosabb, és mondjuk itt talán látható jele az a pesti örökimádás templom, ugyanis feltétlenül fel akart építetni egy olyan templomot, ahol éjjel-nappal folyik a szentségimádás.
Ennek valami köze volt, úgy tudom, az Erzsébet királyné elleni merélethez.
Igen, hát így ugye akkor is nehéz idők voltak. Nehezen tudták összegyűjteni a pénzt a templomra, és akkor, mikor az Erzsébet királynét meggyilkolták, akkor jött az ötlete, hogy kapcsolják össze ezt a két dolgot, az engesztelést, az Erzsébet királyné gyilkosságáért, és az oltári szentség tiszteletét, az engesztelést, az adorációt, kapcsolják össze ezt a két irányt, és akkor biztos jobban meg fog nyílni az embereknek a tárcája is, úgyhogy ő tulajdonképpen élete végéig mindig Erzsébet örökimádás templomot mondott. Tehát ez volt az anyagi része a templom létrejöttének. Ez aztán utána tulajdonképpen az ő halál után, meg hát tudjuk a királyság, ugye, hogy megszűnt Magyarországon, az Erzsébet név el is tűnt. A templomba állt még egy Erzsébet szobor, de azt a háborúba bombatalálat érte, úgyhogy az is megsemmisült. A helyett most a mindenkor segítő Szűzanya oltára van, és az előtt van tulajdonképpen aztán Kanter Károly sírja, de ne siessünk ennyire előre, ugye? Tehát szóval ezt a templomot anyagi oldalról így hozta létre, a lelkiekbe pedig az örökimádásról úgy gondoskodott, hogy Magyarországra telepítette a Mária Reparatrix rendet, és nem csak a templom épült föl, annyi pénzt sikerült összegyűjteni, hogy nem csak a templom, hanem a Mária Reparatrix apácáknak a rendháza, plusz az oltáregyletnek is egy nagy háza, központi háza felépült, ez még mindig ugye az Üllői út 75-77, tehát áll, meg is van, de már csak a templom, az egyházi, egy helyiség van az oltáregyletnek, a régi oltáregyleti házból, a régi Reparatrix szerzetes ház helyén pedig tulajdonképpen lakásokat alakítottak ki, és azt elvesztette az egyház.
Miért kellettek az apácák?
Az apácák tulajdonképpen az örökimádást biztosították.
Tehát egy örökimádó rend
Ez
volt.
Egy örökimádó rend volt, igen. Sőt, nem is nagyon úgy ismerik őket, hogy Mária Reparatrix, hanem úgy ismerik őket, hogy örökimádó apácák. Tehát a templom nyitva volt, valószínű nem éjjel-nappal, de szóval sokáig. Ők viszont, az apácák viszont éjjel-nappal biztosították ott az adorációt. Tehát ők be voltak osztva, de akkor még persze a templomnak az első része le volt választva csak az apácák részére, hátsó rész pedig ugye a hívek részére. Ő ezt nagyon a szívén viselte, és azt is nagyon a szívén viselte, hogy ez a templom például annak ellenére, hogy Erzsébet örökimádás templom volt, ne a várba, vagy valami, sokan a Gellért hegyen szerették volna, meg van még Pesten a pesti városi üléseknek a jegyzőkönyve, ahol voltak olyan, hogy Gellért hegyre tegyük fel, ugye Erzsébet örökimádás templom, és Kanter Károly azt mondta, hogy nem, olyan helyen legyen, ahol nincs templom. És ugye akkor a Ferencváros az éppen egy kialakulóban lévő kerület volt, munkáskerület, és azt mondta, hogy nem, ez olyan kerületben legyen, és hát így került az Üllői útra ez a templom.
A felszentelésére mikor került sor?
A felszentelésére 1908-ban került sor, részt vett rajta a király is, és nem csak a királyt, hanem a Mária Valéria hercegnőt, a király lányát tudták megnyerni annak, hogy ő lett tulajdonképpen az Erzsébet örökimádás templom építőbizottságának a védnöke. Úgyhogy 1908-ban Kohl Medárd püspök szentelte föl a templomot.
És a szónok ki volt?
Igen, a templom szentelésen a szónok Prohászka Ottokár volt, tulajdonképpen Prohászka Ottokár szónoki tehetsége szinte elhomályosította Kanter Károlynak az emlékét, illetve a régi írások alapján is azt lehet mondani, hogy Kanter Károly nem szerette a közéleti szereplést. Szinte minden katolikus kezdeményezésnél ott volt, legyenek ezek a katolikus körök, amik ugye képzettebb embereknek a tovább képzésére születtek, legyen ez egy tanoncvédő egyesület, legyen a szegényeknek a segítése, egyházi házasságok rendezése, Rákóczi gimnáziumnak, az érseki gimnáziumnak a megmentése, a Regnum Marianumnak a létrejötte, tulajdonképpen az is abból a Filippinumból fejlődött ki, amit Kanter Károly hozott létre, utána pedig a Regnumot, mert akkor ő már királyi várplébános volt, tulajdonképpen ismét anyagilag is támogatta. Regnumba tartott beszédeket, de ő soha nem akart a közéletbe szerepelni. Elindította a dolgokat, mikor aztán már volt más, akkor ő visszalépett, vagy valami más területre ment. Tulajdonképpen ő hívta meg annak idején Prohászka Ottokárt a várba, hogy a férfiaknak tartson, akkor úgy nevezték, hogy konferenciákat, hát ilyen lelki gyakorlatos beszédeket, fölismerte, hogy Prohászkának egy ilyen nagy adottsága van, hogy ő ugye tudja vonzani a népet a prédikációival. Másik nagyon ismert személy, aki talán szintén, még azt mondhatnám, hogy neki köszönheti a hitét is, Sík Sándor.
A későbbi piarista tartományfő.
A későbbi piarista tartományfő.
Cserkész vezér.
Igen, ugyanis Sík Sándor édesapja volt Kanter Károlynak, nagyon jó barátja, és tulajdonképpen ő térítette meg, Kanter Károly térítette meg a családot.
Ugye? Zsidók voltak.
Zsidók voltak, igen, Sík Sándorék zsidók voltak, és Kanter Károly különben nagyon sok zsidót megtérített, nem úgy, hogy azt mondta, hogy kész a ti hitetek, az a semmi, és ide kell, és keresztelkedjetek meg, és akkor még valószínűleg nem is a zsidóüldözés miatt keresztelkedtek meg az emberek, hanem megpróbálta nekik megmutatni, hogy valószínű életpéldájával is, hogy mit is jelent katolikusnak lenni. Például egy külön füzete van, ezt az örökimádás templomba találták meg, ahol vezetve van, hogy kiket térített meg, miért. Jó, ebbe a füzetbe éppen Sík Sándorék nincsenek benne, de ez más-más forrásból lehet tudni, hogy...
Említette ezt a megtalált füzetet, meg nem csak egy füzet került elő, szinte csodával határos módon az örökimádás templomból. Ez hogy történt?
Ugye az örökimádás templom 56-ban ugye nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, mert ott voltak az üllői úti harcok az 56-os forradalom idején. Aztán hát úgy, ahogy rendbe hozták, és hát, mint talán sok templomban szokás szerint, az orgona mögött ott volt egy nagy szekrény, amiben úgy minden szépen gyűlt, ki tudja mióta. És amikor az örökimádás templomba költözött a nyolc boldogság közösség, akkor ők megpróbáltak rendet rakni. És egyszer felhívtak engem, hogy találtak 10 darab, hát körülbelül ilyen A4-es méretű, 15-20 centis csomagot csomagolópapírba bekötve, szépen madzaggal átkötve, mindegyik csomagon rá volt ragasztva egy címke, mire rá volt írva, hogy Istenben boldogult Kanter Károly iratai. Ezeket akkor nekem odaadták, én a csomagokat lefényképeztem, és el lehet képzelni, hogy milyen izgalommal bontottam föl, hogy na mi lehet ebbe a sok csomagba. Csodálatos módon nem rágták meg az egerek, nem bontották föl őket, ugye az ő halála óta, szinte érthetetlen módon ezek épségben megmaradtak. És mikor felbontottam, akkor kiderült, hogy valószínű az örökimádó nővérek az ő prédikációinak a kéziratait összegyűjtötték, és ez volt a 10 darab csomagba. Volt, amelyik össze volt rakva témánként, természetesen volt olyan, ami csak éppen egy vázlat volt, mert hát ugye nem minden prédikációját írta le szó szerint. Érdekes módon a német nyelvű prédikációk azok nagyon pontosan le vannak írva. Mondtam is, hogy úgy látszik, ő is félt a Derridástól.
Kinek prédikált ő németül?
Németül prédikált, ő például Óbudán. Óbudán nagyon sok német híve volt. Utána valószínű még a Lipótvárosba is, aztán utána már kevésbé, illetve lehet, hogy bár oda aztán mégsem ment ki az 1919-es, vagy 20-ba volt, a bécsi euharisztikus kongresszus. Bár oda nem került, nem ment aztán végül ki, mert akkor ugye már beteg volt. Ezek a német prédikációk korai prédikációk, tehát inkább az óbudai templomba tarthatta őket. Hát ilyen csodák néha történnek az életbe.
Világosítsad meg az én lelkemet, és esmertess meg engemet, azt te szent fiaddal, Jézussal. Ó, édessége Szíz Mária, mikor az én lelkem testemtől eltávozik, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenségtől. És erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket dr. Munka Margittal, Kanter Károly atya egyik oldalági leszármazottjával.
Ő az örökimádásnak soha nem volt templom igazgatója. Tehát ő az örökimádást létrehozta, felépítette, de egyházilag ő a vár plébániának volt a plébánosa. Na most ezt megint nem szabad összekeverni, ma ha az ember azt mondja, hogy vár plébánia, akkor az emberek rögtön a Mátyás templomra gondolnak. Ez nem a Mátyás templom volt, hanem a budai várba, a Szent Zsigmond kápolna, az volt a királynak a várkápolnája. Ez egy tulajdonképpen, hát kápolna, ez egy nagyon nagy templom volt, tehát ő annak volt a plébánosa, és az oltár egylet igazgatója. Tehát az örökimádásba ő hivatalosan semmi szerepet nem vállalt, de minden hónapban legalább egy vagy két vasárnap az örökimádásba prédikált vasárnap, az örökimádásba gyóntatott, sőt, még az angol kisasszonyokkal se szűnt meg a kapcsolata, mert az oltáregylet először, amíg nem készült el az örökimádás székháza, vagy az oltáregylet székháza, akkor a Váci utcában az angol kisasszonynál tartotta az üléseit, oda is eljárt prédikálni. Tehát ő hivatalosan várplébános volt 1915-ig, és akkor 1915-be Esztergomba került, a bazilika plébánosa lett, illetve hát kanonoki címet kapott. Tehát akkor is, ha tudott, ha egészsége megengedte, akkor az oltáregyleti ülésekre fölutazott, és hát tulajdonképpen megmaradt, mint oltáregylesületi igazgató.
És lassan véget is ért az élete, 1920-ban hunyt el.
Igen, 1919-ben még kinevezte őt a pápa a piarista rend vizitátorává, tudjuk, hogy a 19-es tanácsköztársasági dolgok miatt ugye a pápa az összes szerzetes rendet felülvizsgáltatta, és mivel neki a piarista renddel tulajdonképpen volt olyan kapcsolata, hogy ő a tatai piarista gimnáziumba kezdte a tanulmányait, a oltáregylet első igazgatója ugye piarista volt, a katolikus kör megalapítója piarista volt, tehát voltak a piaristákkal kapcsolatai, ezért őt nevezték ki. Ott is kicsit féltek tőle, mert ott is a piaristákat komolyabb lelki életre akarta visszavezetni. Tehát akkor már 1919-ben már tulajdonképpen beteg volt, 1920-ban még felutazott Pestre a nagy, megint katolikus nagygyűlés, még megünnepelték a 25 éves oltárhelyzeti igazgatóságát, utána bevonult itt Pesten egy szanatóriumba, megoperálták, kiderült, hogy bérrákja van, és hát tulajdonképpen pár nap alatt aztán ott a szanatóriumban meg is halt. Utána a Farkasréten Budapest törvényhatóságától kapott egy díszsírhelyet, de hát ott nem maradt Farkasréten csak 1922-ig, mert 1922-ben az Örökimádás templomba kialakítottak egy kriptát, és odahozták át, úgyhogy jelenleg is az Örökimádás templom bejáratánál van a sírja, és hát azóta is ott nyugszik.
Ön kutatja az ő életét, azon túl, hogy mit tett, megtudhatja azt is, hogy milyen ember volt, milyen ember, milyen pap, milyen lelki atya volt ő. Hiszen most azt mondjuk, vagy úgy emlegetik, hogy Budapest lelki atya volt.
Hogy milyen ember volt, azt egyrészt a Budapest apostola című könyvből tudjuk, másrészt vannak olyan családi dokumentumok, nem sok, de néhány családi dokumentum, amiből hát lehet következtetni arra, meg hát a családban megmaradt emlékezete, ugye a család mindig csak a Károly bácsiként emlegette. Biztos, hogy szigorú ember volt, de annak ellenére, hogy szigorú ember volt, úgy tűnik, hogy mégis szerették a hívek, és szívesen mentek hozzá gyónni. Tehát valószínű nem csak dörgedelmeket mondott a gyóntatószékbe, hanem megpróbálta az emberek problémáit megoldani. Például másik az esztergomi levéltárba, megvannak még a levelek, amiket hozzá címeztek, ahol az emberek hát vagy pénzt, vagy anyagi támogatást, vagy közbenjárását kérték. És érdekes módon utána ott rá is van írva a saját keze írásával, ugye, hogy mennyit adományozott. Amit szerintem nagyon kifejezi, nem is az, hogy Budapest apostola, az is egy cím, de Tatán a kapucinus templom falán van egy emléktábla, és ott az van rajta, hogy a gazdagok lelkiismerete és a szegények segítője volt. Tehát a gazdagokat megpróbálta arra rávezetni, hogy ti felelősek vagytok azért, hogy a gazdagságotokat mire használjátok. A szegényeknek meg ugye segíteni kell. Történetek jártak annak idején szájról szájra, hogy ha kellett, akkor a sekrestyébe levetette a cipőjét, odaadta a szegényeknek, vagy kabát nélkül ment haza, mert valakinek kabátra volt szüksége. A családban, ami fennmaradt, az például olyan levél, ahol esetleg a családba történő viszályokat próbálja egyengetni. Ugyanakkor fönnmaradt a lelki gyakorlatos füzete a családba. Hát ezt mondjuk gyerekkorában írta, de ebből is látható, hogy ott is, hogyha az egyes idézetekből már látható, hogy szinte már akkor készült a papi pályára. Azt mondják, hogy annak ellenére, hogy a közéletbe visszahúzódó volt, mégis a kispapokkal vagy a társaságban mégiscsak nagyon jó társasági ember volt. Jó lenne, hogyha újra tudnánk vele beszélni. És
vagy legalábbis róla. Említettem, hogy elfelejtették. Nyilván a kommunizmus is közrejátszott ebben, pedig Boldog elvatása megtette az első lépéseket.
Igen, a halála után rögtön el akarták indítani a boldogávatását, de ugye volt egy ilyen, nem tudom, hogy van-e még, egyházi törvény, hogy 20 évet kell várni a halála után. Úgyhogy ezért 1941-ben aztán megjelent a boldogávatására egy imalap, ahol a boldogávatásáért az imát azt egyházi engedéllyel ugye engedélyezték. Utána 1941-ben Tiefenthaler József, aki az Örökimádás templom igazgatója volt, megírta az életrajzát, aztán jött a háború. Utána még találunk olyan adatokat, hogy például Mindszenty Bíboros úr érdeklődött azután, hogy is állnak a magyar szentiavatási ügyek, többek között a Batthyányi szentiavatás, ugye, mert az is már a háború előtt szerették volna a Kanter Károly boldoggá avatása. De hát aztán ugye jött a kommunizmus, azt tudom, hogy a Lékai Bíboros úr nagyon szorgalmazta volna ezt, ezért az esztergomi levéltárba össze is vannak gyűjtve a Kanter Károlynak a hagyatéka. Hát aztán biztos, hogy az egyháznak fontosabb dolga is volt, pláne a kommunizmus idején, a kommunizmus után, hogy ezzel foglalkozzon. Ugyanakkor, hogy mégis teljesen nem tűnt el az emlékezete, az nagy örömünkre szolgált, mikor Erdő Péter bíboros úr a Felnőttképzési Intézetet Óbudán Kanter Károlyról nevezte el. Ez is tulajdonképpen azt jelzi, hogy a bíboros úr valószínű tudja, hogy Kanter Károly az euharisztia tiszteletével és a katolikus hívőknek a nevelésére sokat tett. Tehát ez az intézet azt próbálja fémjelezni és továbbvinni, amit ő annak idején elkezdett.
Az elhangzott beszélgetésben Budapest lelki atyáról, az oltári szentség apostoláról, Kanter Károlyról hallottak. Beszélgetőtársam dr. Munka Margit a Központi Oltár Egyesület vezetőségi tagja volt, és ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket, és egyben búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Mindannyiuknak szép napot és további jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.